Vendégem még mindig Pinke Zsolt, az ELTE természetföldrajzi tanszékének tudományos főmunkatársa, akivel a mezőgazdaságról és a környezetvédelemről beszélgetünk. Hát ez abszolút a kávézó a világ végén kedvenc topikjai, tehát ezek mindig előkerülő témák, hiszen ebben a műsorban egyébként a jövőt kutatjuk, meg a megoldásokat kutatjuk, tehát én mindig azt próbálom valahogy megnézni, hogy akkor mi az, ami rendben van, mi a probléma, de mi lehetne a megoldás, de tudtommal ti is ezt az egész tanulmányt is arra építettétek, hogy tudjatok olyan megfelelő adat bázist és olyan hátteret biztosítani, hogy a döntéshozók tudjanak jó döntéseket hozni, mert itt most tényleg olyan helyzetben vagyunk, ugye a paradigmaváltásnál hagytuk abba, hogy itt van egy paradigmaváltás, de ugye ezek nagyon-nagyon meg kell alapozni ezeket a váltásokat, hiszen hogyha most egy rossz döntést hozunk, és egy rossz irányba mozdulunk, lehet, hogy már nem is lesz időnk arra, hogy ezeket a hibákat kijavítsuk. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ilyesmivel foglalkozzunk. És én még egy kicsit, ha megengeded, hadd térjek vissza ahhoz, amit te dobtál be, de nem jutottunk el odáig, hogy a globálistól, és akkor onnan visszajövünk majd Magyarországra, hogy globális szinten egy túltermelési válság van, azt mondta. Tehát azt nyilván szinte mindenki tudja, hogy túltermelés van, mert fogyasztói társadalmon élünk, meg megnézel egy bármilyen bevásárlókocsit, szerintem a legtöbb család háromszor annyi élelmet vásárol, mint amennyi elfogyasztható a lejárati időn belül, és ez aztán még mondjuk tőlünk nyugatabbra, vagy Amerikában még durvábban így van, de ez az, hogy ez válság, ez miben nyilvánul meg?
Igen, azért fordultunk különben egy ilyen nagyobb léptékű vizsgálat irányába, mert ahogy említettem neked, a vízügynél megtörtént egy paradigmaváltás, és ők a feladatos sor 50%-áért felelősek. Uh-huh. Igen ám, de az agrárium, aki a másik 50%-ért felelős, egy helyben totyorog. Tehát azt látjuk, hogy valami miatt, minthogyha egy ilyen kényszerpályán mozogna, miközben az agrárium vezető is szembesülnek azzal, hogy túlságosan gabonacentrikus a termelés, túl egyszerű, leegyszerűsített ez a nagyon sérülékeny, amiatt, hogy egy ilyen termékcsoport van.
Ez mondjuk, mik azok a legfőbb, legjellemzőbb Magyarországon termelt gabonafélék, amikre ez vonatkozik?
Oké, kettő sarokszám. Magyarország felét szántják vetik, Magyarország felén lévő szántóföldek több mint háromnegyedén öt növényt termesztenek. És ezek ráadásul pont egy olyan növénycsoportba tartoznak, gabona és olajos neműek, amik a klímaváltozás kihívásainak talán a legkitettebb növények. Ugye? Tehát, hogy vegyük például a kukoricát. A szántóföldi állománynak több mint egy negyedén vetették ezt a gabonát, most már talán kevesebb, mint a negyedén. Ott ez évenként különben egy kicsit hullámzik. Rémesen a szájérzékeny.
Igen.
Tehát fantasztikusan a szájérzékeny.
Hiszen ez egy alapvetően közép- és dél-amerikai növény, ahol rendkívül magas mennyiségű csapadékot kap.
Mocsári növény, aha, eredetét tekintve, tehát kifejezetten vízigényes, nagyon-nagyon nem szereti azt, hogyha kevés a víz. A szájuk idején Magyarország az Alföldön bizony kevés a víz. Visszatérve. Hát azért kezdtünk el a globális kérdésekkel, és aztán kontinentális kérdésekkel foglalkozni. Feltárjuk ennek a problémának a velejét. Tehát, hogy mi is zajlik itt most konkrétan, és csináltunk egy hosszú, kihúztuk a vizsgálati időszakunknak az időablakát hosszú távra, mert amikor azt néztük, hogy a rendszerváltás után mi történik a magyar mezőgazdaságban, összehasonlító vizsgálatot végezve, például egy lengyel mezőgazdaság milyen hatékonnyá vált, és ezzel szemben mennyire egy helyben toporog a magyar mezőgazdaság, azzal szembesültünk, ugye agrártörténészként én mondjam, sejtettem ezt, hogy valami hasonló kép lesz, de azért amikor belenéztünk ebbe a mély, ugye a történelem mély kútjába, azzal a megdöbbentő ténnyel szembesültünk, hogy egy helyben, ugyanebben a cipőben totyorog, egy helyben totyorog a magyar mezőgazdaság az első nagy modernizációs váltása óta.
Az mikor volt?
19. század uh-huh. második fele óta.
Nem olyan rég.
Nem olyan rég, és azóta tényleg számos alkalommal ugrottak neki nemzedékek annak, hogy ebből valahogy megpróbáljanak kitörni, és egy olyan furcsa, minthogyha egy ilyen zsákban ugrálás történne ebben a szektorban, hogy olyan erőteljes bilincsei vannak annak a struktúrának, annak a Én most itt ebben olyan nagy részletességgel nem mennék bele ennek az okait feltárandó.
Tudom, ennek kulturális, szociális háttere is van, nem?
Tehát, a gazdaság, a logisztikai, a vízügyi, a kulturális, valóban, amit mondasz, hogy minthogyha amikor észlelnék a bajt, sem tudnak belőle kilépni.
Tehát akkor ez azért nem az, mert én hajlamos vagyok azt gondolni, hogy azért nagyon nagy százalékban az egész támogatási rendszer felel ezért, de akkor ezek szerint ez még sokkal mélyebbre visszanyúló
sokkal
probléma.
Sokkal mélyebb, sokkal hosszabb gazdasági és politikai rendszereken átívelő, ami megdöbbentő. Tehát, hogy egymással éles ellentétben álló politikai berendezkedések sodródnak bele, miközben adott esetben még zászlajukra is tűzik az, hogy másképpen szeretnék csinálni. Érdekes ez a fajta kényszerpályás mozgás, ez az egyik oldala. A másik része viszont megfoghatóak benne a rendszer gyengeségei a hosszú távú vizsgálatban is, illetve abban, hogy globálisan tekintünk. De visszatérve a te első kérdés, a kérdésed első felére.
Ki tudja, mert a hanyadik kérdésem.
Igen, a globális kihívásra. Miközben beszéltünk arról, hogy egy rendkívüli, hogy mondjam, kihívást intéz a magyar mezőgazdasággal szemben a jelenkori klímaváltozás, azt látjuk, hogy felsorakozott a kihívások mellé, vagy emellé a kihívás mellé nagyságrendben a globális túltermelési válság. Ez nem általában minden élelmiszerre értendő, hanem a commodity-ra, tehát azokra az alap élelmiszerekre, amiknek nincsen brandje, amit rettenetesen sok helyen állítanak elő, aminek általában tőzsdei termékek, tehát könnyen piacra vihető, könnyen értékesíthető, egységesített standardek alapján néznek rá mindenütt a világon.
Tehát ez mondjuk mi? Búza,
búza,
rizs,
kukorica. Ugye a legfontosabb termékeink azok a napraforgó, a repce, árpa. És akkor ezek a növények, ugye ezek a commodity-k, ezeknek a frontján iszonyat, különösen a gabonák vonatkozásában iszonyatos túltermelés indult meg. De miért? Azért, mert ahogy nálunk a rendszerváltás után egy nagyon gyors technológia transfer indult meg nyugatról keleti irányba, tehát Nyugat-Európából és Amerikából ide Kelet-Európába, és egy nagyon gyors hatékonyságnövekedés is volt megfigyelhető. Ugyanilyen technológia transferek indultak meg Afrikába, és ami a nagyon fontos, Dél-Amerikába. Tehát az amcsik, amit az észak-amerikai, hát hogy mondjam, szektoris képviselőkre gondolok, amit nem tudtak megcsinálni otthon adott esetben, hogy végtelen méretű birtokokon. Tényleg, sokkal az amerikai prérinél, a középnyugatnál sokkal ideálisabb környezeti viszonyok között tudnak termelni, Dél-Amerikában például kukoricát. Na most ez azt jelenti, azt eredményezi, hogy miközben nálunk zajlott egy technológiai felzárkózás itt a gabona termesztési fronton, és amennyire minden a szektoris képviselők tapsikoltak évente, hogy milyen ügyesek vagyunk, és milyen szuperek, elfelejtettek körülnézni, hogy nálunknál több nagyságrenddel nagyobb. Tehát az egész kontinens termelését meghaladó léptékben épül ki termelési struktúra csak Dél-Amerikában. De hogy említsek egy másikat, például Indiában.
Azt gondolom az őserdők rovására egyébként nagyjából.
Így van, hát azért nem kizárólag őserdők, mert azért az őserdei, hát hogy mondjam, klíma és talajok nem feltétlenül kedveznek ennek leginkább, de mondjuk a sztyeppei, vagy bocsánat, a szavannai zónában, illetve abban az átmeneti zónában, ami rendkívül kiterjedt, ami egy ilyen fásliget, erdős és szavanna sztori. Valóban. Tehát, hogy ott óriási nagy hát, hogy térhódítása van területileg is a mezőgazdaságnak, az agráriumnak.
És akkor ezek szerint, tehát akkor igen, tehát hirtelenjében gondolom ez azt eredményezte, hogy az árak meg leestek, tehát nem tudjuk kvázi azért a pénzért értékesíteni a dolgokat, de hát ebből azt gondolná az ember, hogy akkor sikítva menekülünk akkor ebből a szektorból, és megpróbáljuk megkeresni azt, hogy oké, akkor hol tudnánk valami értékesebbet termelni, de ehhez képest azt látom, hogy nem, és itt így kanyarodnék vissza a támogatáshoz, hogy akikkel beszélgetek, mindenki azt mondja, hogy az valójában jó, érthető, hogy támogatjuk az agráriumot, hiszen ugye egy élet bevágó dolog, hogy legyen élelmiszerünk, de hogy olyan szinten torzítja, hogy nem érdekelt igazából a gazda abban, hogy, hogy nagyon rentábilis legyen, amit csinál, mert majd, ha, majd úgyis kapok rá támogatást, hazaszállj, elviszi, kapok rá kártérítést, tehát hogy így igazából az ember hajlamos a legkisebb ellenállás felé mozdulni, és mivel hogy ezt így kivédi a támogatás, ezért így az innováció rovására megy ez, mert nincs rá utalva.
Márk, a fején találtad a szöget.
Poink.
Tehát, valóban ez egy kulcs az európai és különösen a magyar mezőgazdaságban, hogy hogyan programozzák ezeket a támogatásokat, és valóban, tehát tudjuk azt attitűdvizsgálatokból, szociológiai felmérésekből, hogy a földhasználó döntéseiben szignifikánsan ott van az. Tehát ő nagyon figyel arra, hogy mire van támogatás, mire nincs támogatás. Nem mondhatjuk, hogy kizárólag ez alapján dönt, de nagyon erős iránytű. Igen, és akkor most érkezünk el oda, hogy hogy is lehetne váltani, ugye? Tehát, hogy milyen szempontokat kellene beemelni a képbe, milyen, hogy ide kössek a te támogatási sztorithoz, hogy milyen támogatási címeken lehetne esetleg megváltoztatni ezt az iránytű irányát, hogy egy kicsit a víz visszatartás irányába, egy kicsit természetesebb, stb. Nos, megfelelő vizsgálatokkal, és ezek különben általában úgy hívjuk ezt a körét a vizsgálatoknak, hogy ökoszisztéma szolgáltatás értékelése. Hallottál már róla?
Nem, de jól hangzik.
Wow. Na, tehát újdonsággal tudtam jönni. Tehát ökoszisztéma szolgáltatás értékelések témakörét azért találtuk ki, hogy az almát összetudjuk hasonlítani a körtével, hogy amikor egy trade-offunk van, amikor egy kompromisszum helyzetbe keveredünk, amikor cserét kéne végrehajtanunk, például a földhasználatban, akkor tudjuk azt mondani, hogy ha te ezt csináltad eddig, akkor te ilyen hasznokat hajtottál végre magadnak, és a közösségnek, vagy károkat okoztál adott esetben a közösségnek, mert mondjuk az externáliákon keresztül lemérgezted a vizeket, lepusztítottad a talajt, édesen nem tudom én miket csináltál, de különben jó szándékúan is cuki vagy. Eközben, hogyha te nem ezt csinálnád mondjuk a földeden, hanem mondjuk a gyenge agrárodottságú földeden, te vizet és mélyfekvésű földeden te vizet tartasz vissza, akkor lehetséges, hogy árvízvédelmi szolgáltatásokat végzel a közösségnek. Uh-huh. És ugye például az árvízvédelmi szolgáltatások értékelése érdekes módon a leggazdagabb társadalmakban indult meg intenzíven, tudnilik ott, ezeknek a beton, kő, földmunkáknak az értéke aránytalanul magas volt. Tehát a brit társadalomban, a svéd társadalomban, norvégok is sokat foglalkoztak ezzel, de svédeknél egy ilyen komoly előrehaladás volt ebben a témában. Szembesültek azzal, hogy irdatlanul felmentek az árvízvédelmi kiadások, és azért van szükség folyamatosan árvízvédelmi kiadásokra, az árvízvédelmi rendszerek fejlesztésére, mert a klímaváltozással együtt ugye folyamatosan nő a szélsőséges hidrometeorológiai eseményeknek.
Hát gondoljunk csak a spanyol eseményekre,
így,
ugye?
Így, ahogy mondod. Igen, tehát hogy miközben az például a Kárpát-medence, nő az aszály, egyre kevesebb mondjuk adott esetben a bizonyos időszakokban a lehulló eső, de amikor leesik, akkor az koncentráltan esik. És adott esetben tud olyan katasztrofes helyzeteket előidézni, mint amit a spanyolokkal kapcsolatosan most felemlítettél. Mi következik ebből? Ugye, amikor a 2000-es évek legelején Magyarországon pusztító árvizek, még gátszakadás is volt a Felső-Tisza-vidékén, összedugták a fejüket felelős szervek, és a nagy okosok úgy döntöttek, hogy csinálunk egy 1 milliárd dolláros vásárhelyi terv továbbfejlesztése című árvízvédelmi programot, amiben kialakítunk egy 7-8 néhány ilyen árvízi tározóból álló rendszert, ami megcsapolja az árvizeket. Uh-huh. Most képzeljük el, hogy ezt az 1 milliárd dollárt akkor, és mi készítettünk erre egy kalkulációt, nem erre költötték volna, hanem egyszerűen az ócska területeknek a víz elárasztására, uh-huh. és az jött
tehát
ki.
Tehát magyarán mondom, tehát annyit csak fogjuk, és akkor ahol van mondjuk nem túl jó minőségi, úgyse a föld, így nem nyuglődünk vele, meg kiengedjük rá a vizet,
így van.
Az kész, az hadd szivárogjon
így
be,
van.
És kész.
És egy nagyon szerény vízborítással olyan számok jöttek ki, hogyha Tokától Bokáig az állam megvásárolta volna ezeket a földeket, jobban jött volna ki, és oda vizet eresz vissza a gazdálkodóktól, jobban jött volna ki, mint ahelyett, hogy ezeket az árvízvédelmi beruházásokat hajtja végre. És a VTT-vel, ezzel az árvízvédelmi programmal nem zárultak le az árvízvédelmi fejlesztések, mert a kihívások folyamatosan emelkednek, tehát a pressure, a tenzió az ott van a rendszerben. El fogunk érkezni azokhoz a pillanatokhoz, amikor azt mondja a vízügyes szakma, hogy hát kérem szépen, meg kell emelni egy kicsit a gátokat, hogy folyamatosan foglalkoznak ezzel. No kérem szépen, itt lép be a képbe például a vizes élőhelyeknek az ökoszisztéma szolgáltatásainak egyike. Különben hozzáteszem, ez az egyik legértékesebb. Tehát, de a másik.
Uh-huh. Bocsánat, csak egy kicsit, hogy hogyha, mert igen, én ugye nagyon hasonló témák kerültek szóba, és akkor én abszolút vágom, amit mondasz, de lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki nem. Tehát itt egyszerűen arról van szó, hogy azt mondjuk, hogy oké, árasszunk el ilyen területeket, de nyilván ezek a területek valakinek a tulajdonában vannak, aki mondjuk kukoricát próbáltott termelni. Nyilván nem várhatjuk el ettől az illetőtől, hogy ingyen és dalolva lemondjon a kukorica termeléséről, tehát kompenzál. Vagyis hát ezt az ökoszisztéma szolgáltatásért járó díjat fizetünk neki, azt mondjuk, oké, figyelj, hadd árasszuk el a területedet, fizetünk neked annyi pénzt, amennyit egyébként kerestél volna a nyüglődéssel, a kukoricával, felejtsd el, és csak egyszer hajt, hogy itt víz legyen, és akkor neked semmi más dolgod nem lesz vele. Tehát ha jól értem, ugye, hogy nagyjából
lényegében
ez a
erről van szó. Mm-hmm. Lényegében az az alapelv kell, hogy mozgassa ezt az egész rendszert, hogy amikor valaki a saját tulajdonában a közösség számára hasznot hajt végre, különösen a közösség kérésére hasznot hajt végre, azoknak a hasznoknak, hát hogy hasznokból részesedni jogosult. Uh-huh. Különben ugyanez a logika figyelhető meg akkor, amikor mélegelőket finanszíroz az Európai Unió. Láttuk azt, hogy összeomlanak a megporzó közösségek, ugye? Elfogynak a méhek, ez az agrárium számára, és egyáltalán az egész ökoszisztémánk számára katasztrofális következményekkel jár, és ennek érdekében mi befizetünk azoknak a gazdáknak, hogy mélegelőt tartson fenn, és ő mondjon le valóban arról a vélt haszonról, ami ugye látjuk, hogy valójában nincs is meg, ez csak egy ilyen szögletes zárójel, és nagyon-nagyon nem szeretném csipkedni a bajszát a földhasználónak. Ő lemond arról a hatalmas haszorról, amit különben meg sem termel a földjén kukoricával, és akkor cserébe kap egyfajta támogatás kompenzációt, amit termel.
És akkor ez nyilván elég logikusnak tűnik, hogy akkor így ez sokkal költséghatékonyabb, mint igen, tehát nagyon-nagyon technikailag bonyolult és nem is annyira megbízható árvízvédelmi rendszereket létrehozni. Főleg azért, mert ahogy mondod is, hogy ugye annyira bizonytalan, tehát pont ez a legnehezebb ebben az egész klímaváltozásban, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mi fog történni, de nem azt jelenti, hogy biztosan aszályos lesz. Nézzük meg ezt a mostani májust is, hogy hát gyakorlatilag várjuk a nyarat, de csak folyamatosan ez az őszies idő van és rengeteg eset, tehát teljesen kiszámíthatatlan, tehát annyira biztos, hogy semmi sem biztos. Tehát mindenféle szenárióra föl kell tudni készülni, tehát hogy akkor itt nem nincs egy ezüst biztos golyó, amivel rendelkezhetünk, hanem meg kell próbálni minél olcsóbb és minél egyszerűbb megoldásokat kialakítani erre is, meg arra is. Ezt jól
így értem? Van. Tehát a nagyon érdekes területre keveredtél, vagy izgalmas az, amit felvezettél, mert itt különben tájfunkció szempontjából a vizes élőhelyeknek valóban pontosan egy ilyen puffer szerepe van. Energia-anyagforgalmi szempontból ugye úgy töltik ki ezek az energia-anyag folyamatok, amikor nagyon sok víz van, akkor jobban, amikor kevesebb, kevésbé, használva ezeket a kereteket, nagyon fontos lenne valóban egy ilyen, hát hogy mondjam, rugalmas, szenzitív rendszert kialakítani. Hozzáteszem különben, kutatott csoportomnak a fő tevékenysége most éppen az, azt vizsgáljuk és azt próbáljuk meg lekottázni hektár per per tonna termés átlagokra, hogy milyen ökoszisztéma szolgáltatás értéke van annak, hogyha vizet állítunk meg valahol, a szomszédos táblákon, a talaj vízpótláson keresztül. Ugye ez egy következő ökoszisztéma szolgáltatás, hogyha én itt megállítom azt az árvizet, ami már nagyon-nagyon sokba került nekem, hogy én azt megspóroltam neked, míg ezzel az árvízzel, ami ellen neked állam nem kell védekezni, még azt is megcsinálom, hogy a közösség számára az a hajtok hasznot, hogy betáplálom a talajvízbe, ennek egy jelentős része tudni, hogy beszivárog a talajon keresztül. Utánpótlás jelent a talajvíz rendszerben.
Amire nagy szükség van?
Hát amire olyan nagy szükség van, hogy az Alföldön, ahol adott esetben a nyár, a vegetációs időszak rendkívül csapadékhiányos, a növények vízigényének akár egészét talajvíz biztosíthatja, és azt mutattuk ki különben, hogy hosszú távú vizsgálatokban, hogy az elmúlt fél évszázadban folyamatosan és nagyon dinamikus, különösen az utóbbi években dinamikusan csökken a talajvíz készletünk. Tehát ennek az utánpótlással is óriási szükség. Ugye erre szoktuk azt mondani, hogy kettőt ütünk egy csapásra.
Na akkor ettől a kettőt ütünk egy csapásrától folytatjuk egy kis hírek zene után.